Segítségünk az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Magasztaljuk Urunkat, Istenünket vasárnap délelőtt, énekelve a 84. Zsoltárunkat, a 84. Zsoltár első versét. A Zsoltár így kezdődik: Ó seregeknek Istene, mely kedves gyönyörűsége a te szerelmes hajlékidnak. Legyen nékünk kegyelem és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, ezekben a hetekben az apostolok cselekedeteiről írott könyvet olvassuk, hitünk erősítésére, lelkünk táplálására. Így hallgassuk meg a mai napra rendelt igénket. A könyv 10. fejezetéből, a 19. verstől, a 33. verssel bezárólag.
Amíg Péter a látomástól elmélkedett, ezt mondta neki a lélek: Íme három férfi keres téged, kelj fel hát, menj le, és eredj el velük. Semmit ne tétovázz, mert én küldtem őket. Péter tehát lement a férfiakhoz, és így szólt hozzájuk: Íme én vagyok az, akit kerestek. Milyen ügyben jártok itt? Azok így feleltek: Kornélius százados, ez az igaz és istenfélő ember, aki mellett bizonyságot tesz az egész zsidó nép. Egy szent angyaltól azt a kijelentést kapta, hogy hívasson téged a házába, és hallgassa meg, amit te mondasz. Ekkor Péter behívta, és vendégül látta őket. Másnap aztán velük együtt útra kelt, és a jobbéi testvérek közül is vele tartottak néhányan. A következő napon megérkeztek Cézáreába, Kornélius pedig összegyűjtötte rokonait és legjobb barátait, és úgy várta őket. Amint Péter be akart lépni, Kornélius eléje ment, és a lábához borulva hódolt előtte. Péter azonban felemelte, és így szólt hozzá: Állj fel, én magam is csak ember vagyok. Amikor beszélgetve bement vele, sok embert találtott összegyűlve. Ekkor így szólt hozzájuk: Tudjátok, hogy tiltott dolog zsidó embernek idegennel kapcsolatba kerülni, vagy hozzá bemenni. Nekem azonban Isten megmutatta, hogy egyetlen embert sem mondjak szentségtelennek, vagy tisztátalannak. Ezért is jöttem vonakodás nélkül, amikor értem küldtetek. Most pedig hadd kérdezzem meg, miért küldtetek értem? Kornélius így felelt: Három nappal ezelőtt, körülbelül ebben az időben, délután 3 órakor, imádkoztam a házamban, és íme egy férfi állt meg előttem fénylő ruhában, és azt mondta: Kornélius, Isten meghallgatta imádságod, és megemlékezett alamizsnáidról. Küldj el tehát Joppéba, és hívasd át Simont, akit Péternek is neveznek. Ő Simon tímárházában szállt meg a tengerparton. Ezért nyomban elküldtem hozzád, és te jól tetted, hogy eljöttél. Most tehát mind itt vagyunk Isten színe előtt, hogy meghallgassuk mindazt, amit rád bízott az Úr.
Isten tegye áldottá igéjének hallgatását, szívünkbe fogadását. Jöjjetek, szeretteim, álljunk meg Istenünk színe előtt imádságos lélekkel. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked azt, hogy egy heti vándorlásunk után ismét színed előtt hódolhatunk. Áldunk téged a testvéri közösségért, hogy előcsalogattál bennünket magányunkból, elzártságunkból, és itt lehetünk a testvérek közösségében azzal a hittel és reménységgel, hogy neked gondod van ránk, szólni akarsz hozzánk, üzenni akarsz nekünk valamit. Köszönjük, hogy mielőtt kérnénk tőled bármit is, te már kegyelmedbe fogadtál minket. Ha kiesnénk, atyánk, ebből a szent állapotunkból, a magunk nyomorúsága, hűtlensége miatt, akkor kérünk most téged alázatos lélekkel, fogadj újra kegyelmedbe, és ne engedd, hogy valaha is végképpen kiessünk abból az örömből, hogy hozzád tartozunk és a te gyermekeid lehetünk. Köszönjük, hogy üdvösségünk nem rajtunk fordul meg, nem rajtunk múlik, hanem a te hűségeden. Ebben a bizonyosságban éltünk, élünk és járunk, vagy éppen botladozunk e világban. Köszönjük, hogy igéd köré gyűjtöttél most is minket. Szenteld meg igédet, és minket a te igéddel. Hadd adjunk neked hálát most azért, mint ahogy sokan is, hogy most már megértettük, hogy mit miért tettél velünk az életünkben. És köszönjük, hogy talán nem értettük sokáig, de most már megértjük azt. És az ige iránti engedelmességet kérjük mindazok számára, akik most még nem értik, hogy mi is történt velük a mögöttük lévő időben. Add meg nekük is azt az áldást és kegyelmet, hogy megértsék mindazt, ami által több és gazdagabb lesz az életük. Így kérünk téged, hitben hadd legyünk mindannyian veled együtt a te gyermekeidként. Urunk, köszönjük a kijelentett titkokat, és azokat, amelyeket megtartottál magadnak, tartsd meg, Uram, a végső kinyilatkoztatásig. Így jöttünk hozzád, így áld meg bennünket, Krisztusért kérünk. Amen. Foglaljuk el a helyünket, testvérek, és az ige hallgatására készülve orgonaszót hallgassunk. Szeretett testvéreim, a Szentírásnak az az igéje, amelynek üzenetére figyelni kívánunk, írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv 10. fejezetében, a felolvasott igék folytatásában, a 34., 35., valamint a 44. és 45. versekben. Ekkor Péter beszélni kezdett, és ezt mondta: most értem meg igazán, hogy Isten nem személyválogató, hanem minden nép között kedves ő előtte az, aki féli őt és igazságot cselekszik. Míg ezeket a szavakat mondta Péter, leszállt a Szentlélek mindazokra, akik hallgatták az igét, és elámultak a zsidók közül való hívők, akik Péterrel együtt jöttek, hogy a pogányokra is kitöltetett a Szentlélek ajándéka. Szeretett testvérek, míg a rendszerváltozás előtt, az 1980-as években történt, hogy ott álltam a templom nyitott ajtaja előtt, és egy idősebb hölgy odajött hozzám, és azt kérte, hogy hadd nézze már meg a református templomunkat. És közben mondta azt, hogy ő még eddig életében nem látott, mert gyermekkorában úgy tanították neki, hogy nem katolikus templomba ne menjenek be. Ma természetesen már mosolygunk ezen a történeten, hiszen rengeteget, nagyot változott a világ azóta, de az idősebb testvérek nagyon jól emlékeznek arra, hogy mi minden harcok történtek itt, akár reformátusok, katolikusok és mások között. Felolvasott igényben valami hasonló dologról van szó, hanem is teljesen ugyanaz a helyzet. De az a világ, amelyet hallottunk, felolvasott hosszú történetünk, az tényleg ugyanaz. A Bibliánk így foglalja össze ezt a fejezetet, hogy a pogányoknak a megtérése. Ha azonban jól belegondolunk, akkor érzékeljük, hogy igen, egy megtérésről van itt szó, egy büszke római emberről, Cornéliusról, aki katonaember, az itáliai hadseregnek, kohorsznak az egyik századosa, és Cézáreában van, a tenger melletti Cézáreában, amely az akkori római helytartóknak, többek között Poncius Pilátusnak is a székhelye volt, és az ott állomásozó katonaságnak, őrségnek az egyik századosa ő. Olyan ember azonban, aki úgy látszik, hogy már elveszítette a római vallással való kapcsolatát, hitét kiüresedett, és itt ezen a vidéken, ahol állomásodik a katonáival, halljuk, hogy az egy igaz Istennek a tiszteletére tért át, sőt, katonái között is vannak olyanok, akik szintén már vele együtt az egy Isten hitet vallják és imádják. És annyira komolyan vette ezt a hitét, hogy alkalmazkodott ahhoz, ahogyan imádkoztak naponta háromszor a zsidók, ő maga is imádkozik, és még komolyan veszi abban az értelemben is ezt az új hitet, hogy a pénztárcáját is az Isten rendelése alá helyezi. Vagyis alamizsnálkodik, ahogy halljuk az igényből, vagy más szavakkal szólva jótékonykodik az ott lévő zsidókkal, éppen ezért minden bizonnyal igen-igen nagy tisztességben él ez az ember. De halljuk róla tovább azt is, hogy tehát olyan ember, aki tehát az ókori, hadd mondjam így, hogy vallásos szupermarketnek a válogatásából, hiszen az ókori világ tele van különféle hitekkel, vallásokkal, misztériumkultuszokkal, ezek közül nem csak hogy válogat, hanem elfogadja az egyet, az egyetlen egyet, és ennek a végső következményeit és a konzekvenciáit is levonja önmagára nézve. Itt most hát látogatja a zsinogógát, és ahogy mondtam is, hogy az embereknek mindig ad valami jót. Azonban tudomásul kell venni ennek az embernek azt, hogy ő mindig másodrangú ember marad itt a zsidó vallás keretén belül, hiszen nincs körülmetélkedve, megtart ugyan bizonyos zsidó szokásokat, étkezési szokásokat, ezt vagy azt, de végső soron érzi azt, hogy mindig azt mondják neki, minden azt sugallja számára, hogy te nem vagy közülünk való. Most ez az ember, ahogyan itt van, talán érzékeljük azt, hogy amikor megjelenik Péter apostol a hat joppéi hívő zsidó keresztjén emberrel, és azt mondja nekik, hogy most értem igazán, hogy az Isten nem személyválogató, hanem minden nép között kedves ő előtte az, aki féli őt, és az igazságot cselekszi. Isten azonban, meg lehet tapasztalni most, nem csak a zsidóknak az Istene, hanem a pogányoknak az Istene is. Ennek a történetnek azonban, testvérek, nem Kornélius az igazi szereplője, nyilvánvalóan mondhatnánk, hogy az élő Isten, de nála, mármint hogy Kornéliusnál, még fontosabb, még igazabb szereplő Péter apostol. Bár az apostol úgy számol be majd később a jeruzsálemi gyülekezet közössége előtt, hogy a pogányok is megtértek, de igazából Péter az, akinek meg kellett térnie, és meg is tért. Mert neki ugyanúgy meg kellett térnie a maga zsidó hagyományaiból. Mi volt ez a hagyomány? Eddig úgy gondolta, hogy minket szeret az Isten, mert mi Isten választott népe vagyunk. Minket sokkal jobban szeret mindenkinél. És a többi népet pedig talán nem is szereti az Isten. De hát kérdezhetnénk, hogy lehet-e, szabad-e, helyes-e így gondolkodni egy embernek, hogy minket szeret az Isten, a másik ember pedig nem szereti az Isten. Hadd éljek most egy nagyon egyszerű képpel, hogy értsük ennek a gondolkodásnak a fonákságát, amelyben Isten népe ott élt most már több évszázad óta, minket szeret az Isten, a pogányokat pedig nem szereti az Isten. Van nekem egy római katolikus pap ismerősöm, aki elmondta azt, hogy a szülei nagyon hívő katolikusok voltak, és még a házasság kötésük előtt azt a fogadalmat tették, hogy ha fiú gyermekük születik, az első fiú gyermeket az Isten szolgálatára fogják nevelni. Ez volt ez az én barátom, illetve ez az én jó ismerősem. Az Isten megáldotta őket több gyermekkel, és most lehetne kérdezni, hogy azért, mert valaki első szülött, mert azért, mert valaki pap, azt most a szülők jobban fogják szeretni, mint a többit. Lehet-e így gondolkodni? És mégis az egész zsidó nép így gondolkodott nagyon hosszú ideig, mert utána megértette azt, hogy ezzel a világgal így van Isten is. Ő nem csak az első szülöttjét szereti, Izraelt, hanem szereti Isten minden teremtményét. Mindazokat, akik hisznek benne, vagy akik még nem hisznek benne, mert ők valamennyien, mindannyian az élő Istennek a teremtményei, azok vagyunk mi magunk is. Azt mondja most Péternek, hogy az én népem, Péter átírta az én eredeti akaratomat, hogy én minden népnek az atya akarok lenni. Átírta az eredeti szándékomat, és hidd el, tudd meg, tanuld meg, hogy én minden népnek, minden embernek az élő atya vagyok. Miként gondolod, vagy gondoljátok hát azt, hogy én csak az enyémet szeretem. Ez a történet tehát azt hirdeti, testvérek, hadd mondjam így egészen egyszerűen és röviden, hogy Isten a maga eredeti szándékát, ezzel a világgal való eredeti történelmét újra fénybe állítja, új fénybe állítja az egyszülött fiában, a mi Urunk Jézus Krisztusban. Jézus Krisztusban azt mondja, hogy nem csak a pogányoké, nem csak a zsidóké, nem csak az ilyen vagy az olyan emberé vagyok, hanem minden emberé vagyok. És hogyha ezt megértjük, akkor látjuk igazán, hogy az Ószövetségnek valóban ez az igazi üzenete, az eredeti üzenete. Ézsaiás és a többi próféta is hirdeti, hogy Isten majd elhozza azt a korszakot, azt a világot, amikor majd minden pogány nép oda özönlik a Sionhoz, és a Sionról árad ki a tanítás, a Tóra, és Isten népe meg fogja érteni azt, hogy én vagyok itt az, akihez jön minden ember újra és újra. Az ősi írás üzenetét eltakarja tehát mindaz a szokás, az értelmezés és a magyarázat, amelyet Péter apostol, még Jézus Krisztus apostolaként is magával hordoz, magával visz, és valahogyan nem tud ebből kiszakadni és kiszabadulni. Hogy hogyan és miképpen értsük ezt a dolgot, még egy példát hadd említsek, testvérek. Sokan tudják, hogy a Biblia, amelyet mi használunk, és itt van a kezünkben, ez a Szentírás nem úgy volt mindig ebben a formájában, mint ahogy mi használjuk ezt. Eredetileg pergamenekre írták le az egyes evangéliumokat, Pál apostol üzenetét, de mivel a pergamen a középkorban nagyon drága dolog volt, hiszen állatbőrből készítették, egy ilyen Bibliának a pergamenre való írásához egy egész nyáj kellett, annak a bőre, hogy valamennyi irat ráférjen. Éppen ezért, mivel drága volt az ilyesmi, megtörtént bizony az a középkorban, hogy egy-egy szent embernek a szép prédikációit, hogy rá tudják írni valamire, levakarták ezeket a pergamenen lévő eredeti írásokat, a szentírásnak a részeit, és utána egy kicsit megfakították, kifehérítették, és az így nyert újra tiszta lapra ráírták annak a szent szerzetesnek, vagy valaki másnak, vagy papnak a prédikációit, és a modern világ azonban a maga újfajta infratechnikáival meg tudja világítani ezeket a pergameneket, és előjön belőle az az eredeti írás, amely Isten evangéliumának örömhírének a drága üzenetét tartalmazza. Valami ilyesmi történik itt és most Péter apostollal is, aki eddig olvasott valamit, olvasott egy magyarázatot, egy olvasatot, és most Jézus Krisztusban az Isten azt mondja, hogy megvilágítom most az én eredeti evangéliumomat, örömhíremet, üzenetemet, hogy élj és lásd Péter te magad is, Krisztusban új látásmódot kapsz, és ebben az új látásmóddal megláthatod azt, hogy mit is szándékozok én tenni ezzel a világgal. Itt vagyunk most, és talán értjük, hogy történetünknek ez az igazi titka. A felolvasott igékben azt halljuk, hogy Isten nem titkolja, sőt, maga a történet sem titkolja azt, hogy Isten ki akarja mozdítani Pétert abból az állapotából, amely állapotából még a Krisztus hitre való térése sem tudta őt kimozdítani és kifordítani. Most tehát, amikor egy látomásban, amikor ott van a házának a tetején imádságos lélekkel ott napközben, szinte úgy érzi, hogy fejbe kólintja őt az a látomás, amikor egy angyal megjelenik számára, és azt mondja egy angyali hang, amikor leereszkedik egy nagy asztalkendő, a hittanott gyermekek jól ismerik ezt a történetét, és benne tulajdonképpen ebben a nagy asztalkendőben szinte egy mini állatkert ott van, mindenféle állattal telve, olyan állatokkal, amelyektől szinte irtózik egy zsidó ember, hiszen meg volt szabva pontosan, precízen, hogy mit az, amit meg szabad enni, mi az, amit nem szabad megenni, mi tisztátalan, mi kóser, mi nem kóser. És most Isten hangja, Isten angyalának a hangja azt mondja, Péter, öld és egyél. Készítsd el a leölt állatokat, és egyél belőle. És Péter, aki egész népével együtt szinte iszonyodva borzad ezekről az állatoktól, amelyeket most neki meg kellene enni, három ízben is szinte tiltakozva mondja, hogy Uram, semmiképpen nem. Hiszen én megtanultam annak idején a hittanórámon, mint hogy az asszonyka megtanulta a hittanórán annak, hogy ne menjen be református templomba. Most megtanulta Péter is azt, hogy ezt ilyet nem lehet csinálni, hanem így mondja, hogy semmi módon nem eszem ebből, mert hiszen én ezt megtanultam konfirmációmon, mindenen, tudom, hogy mit szabad és mit nem szabad tenni, és most azt mondja, hogy nem értem ezt a világot. Hiszen Isten mondja, háromszor is mondja, hogy nehogy eltévessze és elfelejtse, mint az a bizonyos kismacska, aki valami rosszat csinál odahaz, és hogy bele kell ütni a kis órát, hogy oda még egyszer ne járkáljon, hanem menjen máshova. Valahogy így háromszor is alá ereszkedik ez a lepedő, ez a kendő, ez az asztalkendő tele mindenféle élő állattal, és meg kell tanulnia Péternek azt, hogy az Isten másképpen gondolkodik, Nem jól értettem eddig ezt a világot, nem jól értettem az Istent és az Istennek az akaratát. És amikor erről van szó, a hang ezt mondja neki, azt, amit az Isten megtisztított, azt te ne mondd tisztátalannak. Azt, amit az Isten megtisztított. Most kezd Péter valami újat megtanulni, hogy az Isten, ha nem tesz különbséget állat és állat között, akkor hogyan és miképpen lehetséges az, hogy mi emberek között különbséget teszünk, hogy én a választott népnek a tagja vagyok, a másik pedig nem az. Ezek így akarja mondani most ez a történet nekünk, az étkezés nem feltétele a Krisztushoz való tartozáshoz, az Isten gyermekévé lételnek. Zsidók és akár a muszlimok is maradjanak meg azokban az étkezési törvényekben, nem ezeket akarja ez a történet eltörölni, hanem sokkal inkább az, hogy azt hisszük, vagy azt higgyük, hogyha mi ilyen meg olyan vallásra térünk át, akkor az Istennek jobb gyermekei leszünk, hanem valahogy így, hogy Istennek az eredeti szándéka és akarata ez, hogy azért szeret, mert hiszünk az ő általa elküldött Jézus Krisztusban. Isten Krisztusban bontja le az elválasztó falakat ember és ember között. Ekkor jelenik meg, amikor ezeket átgondolja Péter a maga délutáni elmélkedésében, Kornélius embereinek a küldöttsége, akikkel aztán a hat jobbai keresztjénnel együtt elmegy, elvonul, és megérkeznek másnap Kornéliusnak, a századosnak a házába. Ismerjük a történetet, hogy mennyire tisztelet teljesen fogadja Kornélius Pétert, letérdel előtte, úgy, ahogy megtanulta annak idején, hogy az előjárói előtt, hogy kell a császár előtt tisztelegni neki, és Péter azt mondja, én is hozzád hasonló ember vagyok. Testvérek, kimondani ezt az egyetlen egy szót, hogy én is hozzád hasonló ember vagyok, egy olyan világban, aki mindenütt úgy érzékeljük, és úgy látjuk, hogy mindenki különb akar lenni, mint a másik. Mert én okosabb vagyok, mert én szebb vagyok, nekem több pénzem van, kicsit magasabb a házam, több szobám van, és lehetne sorolni ezeket a dolgokat, hogy hogyan is, miképpen csináljuk végig az életünkben ezeket a dolgokat, és ekkor azt mondja, hogy én is hozzátok hasonló ember vagyok. Az a Péter, akit a Római Katolikus Egyház szenté javat, azt mondja, én is hozzátok hasonló ember vagyok. És így mondja Péter aztán, amikor beszél, tudjátok, tiltott dolog zsidó embernek pogány ember házába bemennie, és vele kapcsolatba kerülni. De engem az Isten most valami többre, valami másra tanított meg. Megmutatta, hogy egyetlen ember sem mondja szentségtelennek, vagy tisztátalannak, mert tudjuk, bennünket a Jézus vére által megmosogatott. Egyikünk sem azért tiszta vagy tisztátalan, mert ilyen vagy olyan eledelt eszik, hanem egyszerűen azért, mert a Jézus vére által megtisztított emberek vagyunk. És amikor prédikálni kezd, akkor halljuk, hogy a prédikációja közben kiárad ezekre az emberekre az Istennek a szent lelke. És meghalljuk azt, hogy a Péterrel együtt jött zsidó testvérek pedig elálmélkodnak ezen a nagy csodán, és azt mondják, íme az Isten szent lelkének az ajándéka kiárat most már a pogányokra is, hasonlóképpen, mint ahogyan mi ránk kiárat. Testvérek, ez az a dolog, amit azt hiszem, hogy mindannyiunknak meg kell nagyon jól tanulnia, mert ez Isten szeretetének a titka, és az Isten szent lelkének az adománya és a hatása. Mi itt vagyunk, prédikálgatunk lelkipásztorok, igyekszünk, de az Isten szent lelke nem hull ránk. Az Isten szent lelke nem teszi élővé és valóságossá mindazt, amit elhangzik, akkor tulajdonképpen hiába való minden, hanem azt lehet látnunk, hogy ha az Isten szent lelke elkezd hatni, munkálkodni, tevékenykedni újra és újra az életünkben, akkor érzékeljük azt, hogy milyen csodákat élünk át. Amikor az ember talán éppen egy elesett állapotában előveszi a Szentírást, és amelyadig talán soha, de soha nem tudott hozzászólni, mert unalmasnak tartotta, nem értette, nem tudta, hogy milyen összefüggések vannak. Egyszer csak elkezd ragyogni, elkezd sugározni, elkezd élni. Valami olyan dolog ez, testvérek, hogy Isten a maga szent evangéliumában valami olyan csodát tett, amit hadd mondjak így, talán itt a soproni borvidéken megértik, amit a Tokaj vidéki borral tett az élő Isten, amikor ott egy kópnak, hegynek a bazaltos, élő, láva izzó tömegében, amikor kiül ez a láva, mégiscsak elkezd nőni a kitűnő szőlő, mert ott működik és ott hat benne mindaz, ami eddig csak valamilyen kihűlt anyag volt, talán csak salaknak tekinthető valami, és akkor megérzik azt, hogy hogyan és miképpen tud az élő Isten tenni, hatni, csodákat tenni itt körünkben, mert egyszer csak elkezd izzani az, ami eddig csak hidegnek, sötétnek és ártalmasnak tűnt. Itt vagyunk most, és ez történik tulajdonképpen kicsiben és nagyban. Tudják a testvérek, hogy lassan konfirmációra készülünk, és vannak itt gyerekek, konfirmálók és nem konfirmáló gyerekek, akik között végezzük mi is a magunk munkáját, a magunk feladatát. Vannak itt kissibészek, nagysibészek, vannak itt kisokosok, nagyokosok, vannak itt szépek, még szebbek. Tehát sokfélék vagyunk, de mégis abban az egy dologban vagyunk igazán egyet, hogy az élő Jézus Krisztus megmosogatott egyáltalán mindannyiunkat, külön-külön és egyenként, hogy ezáltal elhiggyük és elmondhassuk magunkról, hogy mi az ő gyermekei vagyunk. Itt vagyunk és együtt vagyunk, és meg kell tanulnunk azt, hogy ami Istenünknek a szeretete, határtalan szeretet. Az Isten nem azért szeret bennünket, mert szépek vagyunk, vagy okosak vagyunk. Luthernek van egy nagyon szép mondása, gyakran szoktam is idézni, így mondja Isten, nem azért szeret minket, mert szépek vagyunk, hanem mert szeret minket, azért vagyunk szépek. És akit szeretnek, az mind szép. És Jézus Krisztusban valamennyien Isten szeretett gyermekei vagyunk. Itt, amikor esküvők vannak, én még csúnya mennyasszonyt egyet sem láttam, pedig már lassan már egy pár százat összeeskedtem. Mindenki szép, akit szeretnek. És az Isten erről beszél, itt ezt hirdeti nekünk újra és újra. Mert az Isten nem akar senki nélkül lenni. Nem úgy van, hogy csak a választottaival, csak ezzel, csak azzal. Hanem úgy akar élni, lenni velünk együtt az élő Isten, hogy ebből megtapasztaljuk azt, hogy az ő szeretett gyermekei vagyunk. Barth, a nagy teológus mondta, hogy vannak ugyan istentelen emberek, de embertelen Isten nincs. És nagyon fontos tudomásul venni, hogy az Isten így akar szeretni bennünket, hozzánk akar tartozni, meg akarja keresni az elveszettet is, a másikat is, az elkalódottat is, a századikat is, és ebben az örömben és ebben a szeretetben lehetünk együtt, amikor halljuk, hogy az Isten nem személyválogató, hanem kedves ő előtte mindaz, aki keresi őt, aki hisz ő benne, és az Isten akaratát, az Isten igazságát cselekszi. Ebben a hitben legyünk továbbra is, az ő szeretett gyermekeiként, az ő áldott szeretetében. Amen. Örökkévaló Istenünk, tudjuk, hogy egyszer mindnyájunknak meg kell jelennünk színed előtt. És bocsáss meg, hogy mégis úgy élünk, mintha soha nem kellene megjelennünk. Tudjuk, hogy egyszer mindenért felelnünk kell, és mindenről számot kell adnunk neked, és mégis olyan sok mindent eltékozunk azok közül, a kincsek közül, amelyeket ránk bíztál. Köszönjük, hogy most nyitogatod a szemünket igéd által. Bocsáss meg, hogy mi csak a láthatókra nézünk, és azokat látjuk, és a láthatatlanokat, a szív mélyén rejlő dolgokat képtelenek vagyunk érzékelni. És most megértjük, hogy az egyszülött fiadban való hit nélkül ez nem is lehetséges. Add meg nekünk hát, atyánk, mindenek előtt a hit ajándékát. Szabadíts ki minket abból a szűkös látókörből és világból, amelyekben eddig éltünk, és talán még jól is érezzük magunkat, de nélküled voltunk. Emeld föl szemünket, nyitogasd értelmünket, mert minden annyira a földhöz ragaszt bennünket. Szabadíts meg, Urunk, minket, akik kincsekhez, emberekhez, egymáshoz, önmagunkhoz kötődünk, és nem tudunk a te szemeddel látni, és a te magasságodba fölkelni. Engedd meglátnunk most, hogy a láthatók ideig valók, és a láthatatlanok örökké valók. Előtted van az értéke az ideig valónak is, de az életünket igazán ahhoz érdemes kötnünk, ami örökké való. Segíts, hogy eljussunk hozzád, hogy bánatunkból a vigasztalásig el tudjunk kerülni, a gyásztól a reménységig. Köszönjük, hogy vigasztaló szent lelkedet elküldted, és ő tölt be most mindannyiunkat hitünk, reménységünk szerint. Így imádkozunk, atyánk, a gyászolókért. Oly sok ma a gyász, a halál, az elesettség ebben az országban, és szerte az egész világon. Te légy, atyánk, velünk óvó, gondviselő szereteteddel és oltalmaddal. Légy betegeink mellett, állj meg mellettük, ülj oda ágyuk mellé, és vigasztald őket, erősítsd, akár az örök élet fénylő reménységével, akár pedig a gyógyulás örömével. Köszönjük, atyánk, azt is, hogy oly sokan fáradoznak az egészségünkért ezekben a hetekben, hónapokban. Hadd tudjuk megköszönni, hadd tudjunk hálásak lenni mindazoknak, akik vállalják értünk mindezt. Így imádkozunk a családokért, az otthonokért, ott, ahol érettségi miatt izgulnak a fiatalok, légy a konfirmációra készülőkkel, légy mindazokkal, akik gyermekeket nevelnek, oltalmaznak, vezetgetnek a te hitedben. Légy, atyánk, az özvegyekkel, árvákkal, elhagyatottakkal, mindazokkal, akik keresve keresnek téged szerte világban, mert már kiüresedett az életük, régi hitüket, vallásukat elhagyták, és keresnek téged az egyörök Isten. Így légy te most mindannyiunk számára olyan valaki, aki feladattal, bizonyságtétellel bízol meg bennünket, és azt mondod, menj el, mert ott van melletted valaki, aki rád számít és téged vár. Így áld meg bennünket ezzel a hittel, reménységgel, szeretettel, mindenható Istenünk, egyszülött fiadért kérünk, hallgass meg könyörgésünkben. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Felhívom a figyelmet a adakozásra, testvérek, tudva az, hogy a jókedvű adakozót szereti Isten. Fogadjuk Istenünk áldását, az atyának kegyelme, a fiúnak szeretete, és a Szentlélek közössége maradjon mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el a helyünket, testvérek, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem, hogy ma délután 5 órakor is tartunk Isten tiszteletet, így várjuk a testvéreket erre a közösségi együttlétünkre is. A következő csütörtökön, mivel áldozó csütörtök lesz Krisztus Urunk mennybe menetelének az ünnepe, ezért nem bibliórát tartunk, hanem 5 órai kezdettel ugyanilyen a bibliaóra is kezdődik. A templomban lesz az áldozó csütörtök Isten tiszteletünk. Hirdetem, hogy szerdán 19 órakor a felnőtt fiatalok, pénteken 16 órakor pedig a kis ifi jön egybe. Vasárnap pedig délelőtt 10-kor és ugyancsak 17 órakor, 5 órakor tartunk Isten tiszteletet. Hirdetem még a testvéreknek a napközis táborozást, de úgy lehet egyszerűen megjegyezni, hogy 2 hetünk lesz itt együtt, a iskolai idő utáni hétfőn, tehát június 14-től 18-ig péntekkel bezárólag, illetve 21-e és 25-e között, akik szeretnék gyermekeiket ide elküldeni, azoknak a jelentkezési nagy szeretettel várjuk. Továbbá jelzem, hogy ha vannak itt konfirmandó szülők, gyermekek, akkor ma egy rövid megbeszélést tartunk, hiszen lassan itt van a nyakunkon a konfirmáció. Pünköskor lesz, illetve pünkös utáni vasárnap 30-án hirdetem a testvéreknek. Zárásul énekeljük testvérek a 460. dicséretünk első és utolsó versét, 460. dicséretünk első és utolsó versét, utána pedig nemzetünk imádságát, a himnuszt énekeljük el. Ó, maradj kegyelmeddel, bocsánat, nem, mindjárt mondom. Amint vagyok sok bűn alatt, de hallva hívó hangodat, ki értem áldozád magad, fogadj el Jézusom.